Kérlek benneteket, testvéreim, hogy foglaljatok helyet. És Isten igéjét hallgassátok meg. Olvasom azt a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből a 8-tól 16-ig terjedő verseket. Tehát Isten igéjét hallgassuk meg. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből a 8-tól 16-ig terjedő versekből a következőképpen. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy a meddő sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egy embertől, aki már közel volt a halálhoz, származtak olyan sokan, mint az ég csillaga és mint a tenger partján a homok, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek, csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek, és ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni, így azonban jobb haza után vágyakoztak. Mégpedig a mennyei után. Így azonban jobb haza után vágyakoztak, mégpedig a mennyei után. Ez Isten igéje. Amen. Engedje meg a gyülekezet, hogy ma az igehirdetésben talán egy kicsit megszokottnál több történetet meséljek Isten igazságainak a még jobb megértésére. És azért van ez így, mert a 8:30-es istentisztelet, az családi istentisztelet volt, és valahogy el kellett magyarázni a kicsiknek, a legkisebbeknek is az Isten igazságait ezen keresztül, az igén keresztül. Úgyhogy mindjárt egy olyan történettel kezdem, amely feleségemnek az egyik kedvenc története. Nem kértem tőle engedélyt, hogy elmondhassam, de remélem, hogy nincs ellenére. Ez a történet 2001-ben jelentett a feleségemnek egy nagyon fontos üzenetet, és talán azóta is, mert ott őrizgeti a Bibliájában ezt a kis történetet. Ez egész pontosan az az időszak volt, amikor már jegyben jártunk, és ugye mi a jegyesség? Várakozás. Várakozás. A történetnek ez a címe, hogy a gyurma tanulsága. Az iskola első osztályában a gyerekek nyitva hagyták a gyurmás doboznak a fedelét, és ugye hát a gyurma természete az olyan, hogyha a levegővel érintkezik, akkor megkeményedik, megszárad, és már nem tudja betölteni a rendeltetését. És a tanítónéni nagyon okosan azt találta ki, hogy minden gyereknek a kezébe, az osztályba adott egy darab gyurmát. És azt mondta nekik, hogy jól szorongassátok a kezetekben ezt a gyurmát, nehogy elengedjétek, és miközben szorongatjátok, én elmondok nektek egy történetet. És elkezdte a tanítónéni mesélni a történetet, nagyon érdekes volt a történet, de az egyik gyerek egyszer csak elfáradt, egy kisfiúcska a szorongatásban, és megkérdezte, hogy jó lesz már a gyurma, elengedhetjük? És a tanítónéni mondta, hogy nem, még nincs vége a történetnek. Ugye értjük, a trükk az az volt a tanítónéninek az okos gondolata, hogy a kicsi kézben, ugye a kéz melegében felmelegszik a gyurma, és mire a történet végére érnek, már formálható lesz, alakítható, ugye ez a gyurmának a rendeltetése. És azért olyan tanulságos ez a, ez a kis illusztráció, mert ugye arra emlékeztet, hogy a keresztény ember is benne van egy történetben. Nem tudom, a testvérek hogy gondolnak az üdv történetre, de nekem mindig valahogy óriási erőt ad, hitet, biztatást abban a tekintetben, hogy én is belekerültem ebbe a történetbe, az Isten családjának a történetébe. Részese lehetek annak, ami elkezdődött ugye Jézus földre jövetelével, akkor is ott Betlehemben, karácsonykor, az első karácsonykor, és tudjuk, hogy ha egyszer meghalunk, én is, és te is, drága testvérem, ez a történet folytatódik. Mert az Isten történetében vagyunk benne. Csak ugye a történet, az iskolai történetnek a tanulsága az is, hogy Isten kezébe maradj. Ugye engedd, hogy az Isten kezébe maradjon az életed. És Isten történetének nagyon áldott befejezése lesz. Pontosan ez az, amire vár a keresztény ember, hogy Jézus megígérte, hogy visszajön, és mindent helyreállít. Nem tudom, nektek mi ad sokszor erőt ezekben a földi küzdelmekben, ezekben a sokszor számunkra nagyon-nagyon nem kedves, nem tetsző életben, amit élünk. Vagy a körülményekben, ami zajlik körülöttünk a világban. Mert hogyha arra gondoltuk, hogy lesz majd egy csodálatos helyretétel, egy helyreállítás, akkor az annyira bátorító, és tulajdonképpen Isten is ezt akarja, amikor elénk hozza Jézus visszajövetelét, hogy bátorítson minket arra, hogy érdemes követni őt. Érdemes komolyan venni minden egyes szavát az Istennek. Hadd mondjam azt, hogy Ábrahám tulajdonképpen az első ember, aki adventben élt. Ő még ugyan nem tudta, hogy Jézus Krisztusnak fogják hívni, akit neki is megígért az Isten, hogy a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége, Jézusnak ősatja egyébként Ábrahám. Tehát ő volt az, aki az első adventben élt. Mégpedig olyan képpen, hogy várta az Isten ígéreteinek a beteljesülését. Komolyan vette azt, hogy amit Isten ígért, az be is fog következni. Nem véletlenül állítja róla a Biblia, mégpedig az Új Szövetség, ugye, hogy ő minden hívőnek az atya. Sőt, a Galata levélben ezt írja Pál, hogy ő az összes kereszténynek az atya. Hogyha mi keresztények vagyunk, Krisztust követjük, akkor nekünk Ábrahám atyánk. Ősünk, ugye, a hit ősünk, Ábrahám. Nem véletlenül adta Isten neki azt a nevet, mert ugye az első neve, ami a személyigazolványában szerepelt, az Abrám, ami azt jelenti, hogy tisztességes atya, dicsőséges atya, de Isten ezt a nevet megváltoztatta, és azt a nevet adta neki, hogy Ábrahám, ami azt jelenti, hogy minden nép atya. És ebben a minden népben beletartozik a székesfehérvári hívő nép is. Beletartozunk mi is. Tehát Ábrahám gyermekei lehetünk. Az Új Szövetség több mint 80-szor beszél Ábrahámról, említi őt, mint példa. Jézus maga is említi. Amikor Jézus dolgai, cselekedetei megvalósulnak, akkor egy helyen azt mondja Jézus, hogy Ábrahám most lát engem és örül. Pedig Ábrahám ugye Jézus előtt jóval meghalt. De azt mondja Jézus, hogy lát engem és örül. Tehát Ábrahám él. És minden hívő él, ha testben meg is hal. Ez az Ábrahám valóban példakép a hitben. És most a folytatásban néhány nagyon egyszerű gondolattal szeretném elmondani, hogy mi mindent tanulhatunk mi Ábrahámnak az életfolytatásából. Az az ige szakasz, amit olvastam a zsidókhoz írt levélből, az az úgynevezett hit hőseinek a szakasza. Így vezeti be, illetve így folytatja a 12. fejezetben, hogy a bizonyságtevőknek fellegei vesznek minket körül, Vagyis ez azt jelenti, hogy olyan sok példa van, hál' Istennek, az Isten népének a történetében, akiknek az életéből tanulhatunk. És az egyik ilyen nagyon fontos személy Ábrahám. Ábrahám. És mivel kezdődik az ő életének a tanulsága, amit a zsidókhoz írt levél megemlít? Azt mondja, hogy hit által engedelmeskedett Ábrahám. Hogyan nyilvánult meg az ő hite? Úgyhogy komolyan vette Istent. Isten szólt hozzá, és ő elindult. Ábrahám hite konkrét lépésekben nyilvánult meg. Hogyha egy kicsit utána nézzünk az igében, le van ez is írva, hogy eredetileg az ő lakcíme Ur-Kasdimba szólt. Erről a városról annyit kell tudni, hogy a régészek kiderítették, hogy ez egy nagyon fejlett város volt. Az akkori emberiség legfejlettebb civilizációja volt ott, Ur-Kasdimban. És Isten megszólítja ezt az embert ebben a városban, ebben a jólétben. Ugye értjük ennek a mai hangzását is, tehát ma is van ennek egy hangzása, hogy Isten mindig megszólít valakit a mai világ környezetében. És ez az ember elindul. Illetve még az apját, Tárét szólítja meg. És vándorolnak egy másik városba, ami szintén elég fejlett volt, egy Hárán nevű városba, de az ő apja ott letáborozik, és eltelik egy jó sok idő, amíg az apja meghal, nem mennek tovább. Aztán Isten újra megszólítja ezt az Ábrahámat, és tovább viszi őt. Azt mondja az ige, nem tudván hová megy, de engedelmeskedett. Miért? Mert Isten szólt az ő életében. A család Isten tiszteleten a gyerekek ezt úgy adták elő, hogy Isten iránytűje az ige volt, az Isten szava. És milyen igaz ez, nem? Nem tudta Ábrahám az irányt, de Isten mindig megmutatta neki, és Ábrahám engedelmeskedett. Mi tehát a hit? A hit az engedelmesség, testvérem. Tudom, hogy ez egy olyan szó, amit nem szívesen látunk az életünk szótárában. Mondjuk ki, hogy az ember alapból nem szeret engedelmeskedni az Istennek. Nem tartozik hozzá alapból a lényegünkhöz, hogy mi engedelmeskedjünk. Mert nagyon sok ember azt mondja, hogy ő hitben van. Csak piszkáljuk meg egy kicsit, hogy mit is jelent ez, hogy hitben van. Például ilyen bölcs, de nagyon idézőjelbe teszem, bölcs tanácsokat szoktunk hallani manapság. Mindegy, hogy miben hiszel, csak higgy. Hát ez testvérek olyan, mintha azt mondanám, hogy mindegy, hogy mit teszel, csak valamit tegyél a gyomrodba. Akár mérget is, nem? Vagy olyasmit, ami nem táplál. Tehát ennél nagyobb butaságot testek el nem lehet képzelni, hogyha valaki így viszonyul a hithez. Nem önmagában a hit a megtartó, hanem az Istenbe vetett hit. Vagy egy kicsit beljebb haladva ebben a gondolatban, ugye egy kicsit a templomba járók vallásosak felé, akkor én azt látom, hogy nagyon sok ember, ezt ki is szoktam mondani, hogy hát hiszek, de a magam módján. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy hát meghallgatja ő az Istent, ami esetleg tetszik neki, azt próbálja beépíteni az életébe, de hallgat másfele is az ember, aki azt mondja, hogy a maga módján hisz. Vagyis innen-onnan összerak magának egy ilyen hitet, ugye, így mondjuk, de tulajdonképpen, bocsánat, mai szóval mondva, hogy ez csak nyomokban tartalmazza sokszor az Isten szavát. Csak nyomokban. Úgy, ahogy a csoki vagy nem tudom milyen termék szokták ugye rájönni, hogy nyomokban mogyorót tartalmaz, meg allergén dolgokat, stb. Értjük? Hát tudjátok, hogy hogy kellene ezt nevezni azt, amikor az ember azt mondja, hogy hiszek a maga módján? Hiszékenység. És Isten minket nem a hiszékenységre hívott el, testvérek. Isten nem azt akarja, hogy hiszékenyek legyünk, hanem azt akarja, hogy hitben járjunk. És tudjátok, ez a magunk módján való hit sokszor kiderül a próbákban, mert vannak próbák, Ábrahám hite nagyon megpróbáltatott, ha ismerjük az élet történetét, és rossz híre van, mindannyiunknak a hite megpróbáltatik, hogy tényleg abban hiszel, abban az Istenben, akiben kellene, vagy valami másban. Hadd mondjak ehhez kapcsolódóan egy történetet, nem tudom, hogy hányaknak ismerős az a könyv, hogy Jézus a mi sorsunk. Egy evangélikus lelkész írta, Wilhelm Busch. Ő harcolt az első világháborúban, tehát az első világháború katonája volt, és a következő történetet meséli el, hogy a lövészárokban közvetlen mellette az egyik bajtársa tüdőlövést kapott. Hát nem volt nehéz kitalálni, hogy percek múlva meg fog halni. És valóban alig kapkodta a levegőt ez a bajtárs, és utolsó lehelletével annyit kért, hogy imádkozzatok értem. És leírja ez az evangélikus lelkész, hát később lett lelkészi, hogy ott álltak körülött a derék jó német emberek, akik templomba jártak, és néztek egymásra, hogy na most ki imádkozzon. De nem jutott eszükbe egy szó sem ebben az élet-halál kérdésben. És lejegyzi ez a lelkész, hogy milyen megdöbbentő, hogy ezek az emberek, amikor civilben voltak, Németország valamelyik történelmi felekezetének a tagjai voltak, de ott van, amikor kellene vizsgázni a hitnek, hogy ismerik-e az Istent, meg tudják-e szólítani ebben a nehéz helyzetben, és nem tudták. Te hogy vagy ezzel, amikor a te hited vizsgázik? Lehet, hogy nem lövészárokban, de ugye az élet lövészárkaiban előbb-utóbb csak vizsgázik, nem? De tudjátok, még az se baj, ha kiderül, hogy nem az Isten szerint való hitben vagyok, mert legalább kiderül, hogy hamisítvány, hogy hiszékenység. És akkor talán megtanulhatjuk azt, hogy akkor mi is az Isten szerint való hit. Mit olvastunk még Ábrahám életéből, hogy ugye talán megragadta a figyelmünket, hogy ismét oltárt állított az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Ábrahám élete tele van ilyen jelenetekkel, hogy ismét segítségül hívta az Úr nevét, ismét oltárt épített. Vagyis a hit nem csak az, hogy Isten szól, nyilván ez az első, mindig Isten kezdeményez, de erre van válasz. Ugye az előbb hallottuk, hogy engedelmesség, és a másik az, hogy én közösséget vállalok az Istennel. Tudjátok, a keresztény élet ebben az egy szóban összefoglalható, hogy közösség. Figyeljetek meg, mit mond Jézus ugye a Biblia utolsó könyvében, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Hozzáteszem, hogy Jézus is adventben van, ő is vár. És ha valaki engem bebocsát, én azzal együtt vacsorálok. Ez a korabeli embernek az elképzelése szerint, az értelme szerint azt jelenti, hogy közösséget vállal Jézus. De az a kérdés, hogy te szeretnél-e közösségben lenni vele, napi kapcsolatban. Értitek? Mert a hit nem azt jelenti, hogy néha eszembe jut, hogy hát főleg ugye a bajokban, eszembe jut, hogy ja, hát van Isten. Hát kéne neki mondani valamit, nem? Például azt, hogy nincs pénzem, vagy azt, hogy beteg vagyok, vagy nem tudom én, értitek? De hit az közösség, közösség az Istennel, és Ábrahám ezt a közösséget vállalta. És van ott még az is, hogy így olvassuk az igében, hogy a jobb után vágyakozott, ami a menny. Nem tudom ki, hogy van vele, de nekem ez most úgy megfogta a szívemet, ez a mondat, amit kétszer is említ ez az ige szakasz, hogy várta azt a várost, amelynek a szilárd az alapja, amelyet Isten készített. Nem tudta, hogy hova viszi őt az Isten. Nem tudta, hogy hova megy, de azt tudta, hogy Istennel célba fog érni. És testvérek, a hívő élet nem az, hogy mi tudjuk, hogy ilyen meg olyan utakon vezet az Isten. Sokszor nagyon meglepő az Isten útja. Sokszor nagyon nehéz utakon visz az Isten. Lehet, hogy könnyű utakon, ilyen is van. Nincs erre recept. Nem köti az orrunkra Isten, hogy de jobb is sokszor, hogy milyen utakon fog minket vezetni. De ami biztos, az a célba érés. Ábrahám életében nagyon sok ígéret nem teljesedett be. De a földi élet lezárul, de van folytatás, nem? Hát Jézus mondja, hogy Ábrahám lát engem és örül. De beteljesedtek később. És egészen biztos, hogy Isten megtartotta minden ígéretét. És Ábrahámban ott volt ez a vágy, ez a sóvárgás, hogy csak erre az egyre figyelt, hogy az Isten jobbat készített neki. És ezt szeretném hangsúlyozni, hogy jobbat. És most gondoljatok bele, hogy azért ahhoz képest jobbat, hogy ő egy olyan civilizációnak, lakosságnak volt a része, lakosa, amely az akkori világban a legnagyszerűbb volt. Mondjuk így, hogy jólétben élt, nem? Fordítsuk le, hogy érthető legyen. És mégis hajlandó volt lakcímet változtatni. Hajlandó volt a gyökereit kiszedni, és lassan, hosszadalmasan, de biztosan gyökeret ereszteni a mennybe. Tudjátok, nekem megragadta a figyelmemet Pálnak egy mondata, ha jól emlékszem, az Efézusi levélben van, keressük majd meg. Azt mondja ott Pál, vagy írja, hogy ültetett minket a Krisztusban a mennybe az Isten. És tudjátok, magyarul nem kell ezt magyarázni, hogy mit jelent, hogy ültetett, ültetni, nem? Tudjátok, a keresztény ember identitása ez, hogy a gyökereim már odaszólnak. Még itt vagyok, itt vívom a harcokat, a hit harcait, de a gyökér az már ott van. Vagyis mi a gyökér? Ugye az, hogy honnan veszem a táplálékot. Mi táplál engem? Nem mindegy, testvérek, hogy a földi identitás táplál, mert van egy földi identitásunk is. Van egy bejegyzett székesfehérvári lakcímünk is, nem? Hogy ez az igazi identitásom, vagy pedig a mennyei. És nézzétek meg, hogy ebben az emberben ott volt a vágy, a jobb után, a különb után. És tudjátok, hogy miért? Mert hajlandó volt elengedni azt a begyökerezést, amely őt visszatartotta volna az Istentől. Elengedte. A hit elengedés is, testvéreim, hogy lehet, hogy valamit szorongatok a kezembe, az életemen, nem akarom elengedni, de az Isten különbet akar nekünk adni. Én most szeretnék itt megállni és egy kérdést feltenni, és erre nagyon-nagyon komolyan válaszoljunk, testvéreim, hogyha a hit útján járunk, vagy szeretnénk járni, hogy mi az, ami téged visszatart attól, hogy Istennek engedelmeskedj. Hogy konkrét lépéseket megtégy. Erre mindenki saját maga válaszoljon. Mi az, ami téged visszatart? Mi az, ami nem enged? Mi az, amiről úgy gondolod, hogy el kellene engedned, és végre tenni, amit Isten kér, amire Isten hívott? Mi az? Mert jó lenne ezt megnevezni, testvéreim. És ha megneveztük, akkor viszont engedjük el. Ne szorongassuk, testvéreim. Tudjátok, ez a baj, hogy Isten ezért nem tud minket vezetni, nem tud irányítani, mert szorongatjuk azt, ami visszatart. Mondok még egy példát az én gyerekkoromból. Szüleimnek soha nem volt autója, és hogyha jött hozzánk valamilyen ismerősünk, rokonunk, akinek autója volt, hát mindig rávettem azt a látogatót, vendéget, hogy engedjem el meg, hogy beüljek az autójában. Ez olyan izgalmas volt gyerekként, hogy biztos másnak is volt ilyen élménye. És hát ugye mit csinál a gyerek? Beül az autóba, és ott lehetőleg minden gombot kipróbál. Persze a slusszkulcsot azért kivették, még mielőtt beengedtek volna, nem is baj, sőt. És hát mindent kipróbál a gyerek, ugye. Forgatja a kormányt, és élvezi, hogy milyen jó, hogy autóban ülhet. De az az autó állt. Az egy centit nem haladt előre. És tudjátok, miért mondom ezt a példát? Mert megvan írva, hogy azok az Istennek fiai, akiket az Isten lelke vezérel. Vezet. Tudjátok, sokszor úgy néz ki a kereszténység egyik-másik embernek, hogy minden ismeret megvan. Mint amikor a gyerek beül az autóba, minden ott van, nem? Csak éppen nem megy. Miért nem megy? Mert nincs rábízva az Istenre. Nincs odatéve, nincs elengedve az, ami visszatart. Mert a hit, fogalmazzuk meg, elindulás. Elindult az életed? Amikor én az autóba ültem, az jó, hogy nem indult el, de a te életed elindult az Isten útján? Ha elindult, megakadt, indulhat tovább? Ábrahám életében is volt elakadás. Testvérek, én úgy szeretem, a Bibliánál realistább nincs. Ott meg van írva, testvérek, hogy ennek az embernek, aki a hit atya, volt bizony olyan az életében, hogy elakadt. De az Isten vitte tovább. Mert ő újra visszatalált az Istenhez. Ő újra aktív volt az Isten. Úgyhogy és így is fogalmaztam meg ennek az igehirdetésnek a címét, hogy aktív adventben élt ez az Ábrahám. Nem valamiféle elképzelése volt, hogy hát az Isten majd így tesz, meg úgy tesz, és akkor álmodozott arról, vár arra, hogy na majd az Isten tesz valamit. Mert tudjátok, sokszor ebbe találtatunk, hogy jaj, hát így elgondoljuk, hogy de jó lenne ez, de nem teszünk egy lépést sem. És az a csodálat, és itt az igében az is ott van, hogy miközben megtette a hit lépéseit, erősítette az Isten. Mindig arra a kis lépésre vár az Isten, ahogy a szülő örül, ugye, hogy na végre megtette az első lépést, a következőt. A gyermek. És az Isten így örül annak, amikor látja, hogy te elindulsz, és újra erősít, és újra, és bátorít arra, hogy menj, és tedd meg, amire hív az Isten. Afelé, a hazafelé, amely jobb mindennél. Vágyott a jobb után. Nekem ez annyira megragadta ma a szívemet. De el kell engedned azt, ami visszatart. Hadd zárjam egy történettel. A 6 éves Zsuzsinak volt egy féltve őrzött kincse, minden nap elővette, nézegette, játszott vele. Ez egy gyöngysor volt. De hát amolyan olcsó bizsú volt ez a gyöngysor. És az ő édesapját is nagyon szerette, akinek a foglalkozása olyan volt, hogy sokszor gyakran kellett sok időre elmennie, és egy ilyen hosszú, kéthetes utazás után, miután visszatért, az volt az első dolga, hogy ő bekapja Zsuzsit, örült neki, aztán a következő napot azzal töltötte, hogy együtt játszottak, ugrándoztak, és a nap végén a jó ét puszihoz bement Zsuzsi szobájába, és kérdezi Zsuzsit az édesapja, hogy Zsuzsi, szeretsz te engem? Igen, apa, nagyon-nagyon szeretlek. Olyan jó, hogy itthon vagy, alig vártalak, hogy végre játszhassunk együtt. Nagyon szeretsz engem? Igen, apa, nagyon-nagyon-nagyon szeretlek. És az apa egy pillanatra elgondolkodik, és megkérdezi, a gyöngyeidnél is jobban szeretsz? Igen, apa, gyöngyeimnél is jobban szeretlek. Akkor esetleg nekem adnád a gyöngyeidet? Jaj, apa, hát azt tudod, hogy azok a kedvenceim, azt nagyon szeretlek, de azt valahogy nem adhatom neked. Az apa mondta, jó, Zsuzsi, akkor én is nagyon szeretlek, cuppa homlokra, és jó ét kívánt neki, és elment lefeküdni. Zsuzsi szívében nagy nyugtalanság támadt. Egész éjjel nem tudott aludni, csak forgolódott az ágyba, mert ezen gondolkodott, hogy hát ő szereti az apját, de valahogy azt a gyöngycsót mégsem tudna neki adni. Nem tudna lemondani róla. Másnap nehéz volt a felkelés, de hát úgy még együtt voltak az apával. És aztán egyszer csak bement az apának az irodájába, és nagyon határozott szavakkal azt mondta neki, hogy apa, rájöttem, hogy tényleg jobban szeretlek téged a gyöngyeimnél, és itt vannak, tessék, neked adom a gyöngyöket. Az apja nagyon elmosolyodott, és azt mondta neki, hogy Zsuzsi, hát akkor nagyon örülök, hogy átadhatom neked végre az ajándékot, amit hoztam a hosszú útról, és belenyúlt az aktatáskájába, és elővette egy lapos dobozt, amit azon múlt ki is nyitott Zsuzsi, és a legnagyobb ámulatára egy igaz gyöngysor volt benne. Értitek, testvérek, azt a történetet? Mi félünk az Istennek odaadni azt, ami visszatart. A bűneset óta egy ilyen lázadás van bennünk Istennel szemben, mert azt hiszük, hogy Isten egy zsarnok. Isten egy rossz akaró. Pedig Isten ki akarja cserélni a hamisítványt az igazira. Testvérem, miért nem adjátok oda neki azt, ami hamisítvány? Ami csak bizsú. Ami, ha ti nagyon meg akarjátok tartani, egyszer el fog veszni. Ezt mondja Jézus. Aki meg akarja tartani, az ő életét elveszti, de aki odaadja én értem is az evangéliumot, az megnyeri. Gondoljatok erre a történetre, és merjétek felcserélni az életet az igazira. Ez az advent, testvérek. Ez a beteljesülés. Mert a keresztény ember úgy él az adventben, hogy már igen, és még nem. Így fogalmazta meg valaki. Hogy már ott vagy. De még időben be kell teljesüljön Istennek ígérete, így a Jézus visszajövetele helyreállítása. Ne félj, be fog következni. Sőt, örülj, be fog következni. Amen. Énekeljük tovább a 425. énekünket, a másodiktól a negyedikig terjedő versszakot. A második így kezdődik, ó Ábrahám ura, ím hallom szent szavad, csak azt az üdvöt keresem, amit kezed ad.